Jó estét kívánok!
Ez a Híradó Varga Edittel.
És Gulyás Istvánnal.
Kezdünk. Ötpárti találkozó három résztvevővel, az MSZP és az LMP nem vett részt az egyeztetésen.
9 év után sem zárult le, mindenki fellebbezett a Baumag ügy mai ítélete ellen.
A tűzgyújtási tilalom ellenére is tüzes a tavasz, 1300 riasztás volt a hétvégén az országban.
Forgalomban az új pénzek, már fizethetünk a Magyarország feliratú érmékkel.
Olcsóbb és átláthatóbb kampányt és pártfinanszírozást szeretne a Fidesz, ezért hívott össze 5 párti egyeztetést, amire csak 3 párt ment el, egyedüli ellenzékiként a Jobbik.
Az MSZP szerint ez az egyeztetés csak látszat, az LMP pedig azt mondta, a Fidesz eddig sem tárgyalt. Mindketten csak akkor ülnek asztalhoz, ha a Fidesz változtat eddigi politikáján.
Ettől függetlenül a legnagyobb kormánypárt továbbra is várja a távolmaradókat, javaslataik egy részét pedig támogathatónak is tartja. A tárgyalások március 26-án folytatódnak.
A kampányfinanszírozás, a pártok működését szabályozó törvény és a választási eljárási törvény ügyében hívott össze 5 párti egyeztetést a Fidesz.
Biodíszlet nem lesz a szocialista párt.
Az MSZP elnöke már előre közölte, hogy nem mennek el. Mesterházi Attila azt mondta, hiába ígérte Lázár János korábban, hogy a szocialista párt választási törvényjavaslatát tekinti a Fidesz. Az 5 párti egyeztetés alapjának mégsem így történt.
Egy PR kezdeményezés Lázár János részéről, és ahogy hallom, most már nem is sokáig vele kell egyeztetni, mert úgy tudom, minisztériumi funkciót fog kapni. Innétről kezdve majd megvárjuk esetleg egy új frakcióvezető, mennyire komolyan veszi ezeket a felvetéseket.
Az LMP-nek is vannak feltételei, mondta Jávor Benedek. Ők csak akkor ülnek asztalhoz, ha a Fidesz változtat a politikáján, különösen a parlamenti munkában.
A Fidesz az elmúlt 2 évben úgy építette le az alkotmányosságot, hogy eszeágában nem volt egyeztetni sem az ellenzékkel, sem szakmai szervezetekkel, sem a társadalommal.
Az ellenzéki pártok közül csak a Jobbik ment el az egyeztetésre. Szerintük konstruktív volt a megbeszélés, de technikai jellegű.
A Jobbik szeretné, hogyha ezekben a kérdésekben nem lenne tabu téma, tehát az elmúlt 22 évet figyelembe véve és felülvizsgálva a kampányfinanszírozást átláthatóbbá és olcsóbbá tennénk.
Lázár János szerint a távolmaradó pártok javaslatairól is készek vitázni.
A Tóbiás Puh mesterházi vagy a karácsonyféle javaslat kampányfinanszírozásra vonatkozó részletei közül jó néhány a Fidesz számára és úgy értékeltem más politikai pártok számára is elfogadhatóak. Tehát ha az MSZP és az LMP akar érdemi egyeztetést, akar egy új szabályt a kampányfinanszírozásról, akkor hajrá, itt a lehetőség.
Az egyeztetések március 26-án folytatódnak.
Jelenleg is tart a parlament plenáris ülés, ott van a kollégám Nika György is. Szervusz, milyen döntések születtek eddig?
Jösszét kívánok, 2 jelentés elfogadása és egy parlamenti bizottság felállítása. Az országgyűlés elfogadta az úgynevezett Bajsai jelentést, amely a 2006 őszi erőszakos rendőri fellépéssel foglalkozik. A jelentés felveti az akkori miniszterelnök Gyurcsány Ferenc politikai és jogi felelősségét, egyúttal annak a lehetőségét is kivizsgálná, hogy történt-e terrorcselekmény. Egy módosító javaslat nyomán a kormánynak április közepéig kell jelentést tennie arról, hogy az akkori és bizonyítottan törvénytelenül működő rendőrök, rendőri vezetők közül kik vannak még szolgálatban. Ugyancsak egy jelentés, a Vörösiszap katasztrófa jelentés, ezen gyakorlatilag 1 évig egy külön parlamenti bizottság dolgozott. A jelentést a ház ugyancsak többséggel fogadta el, és az áll benne, hogy elsősorban a MAL Zrt-t terheli felelősség, személyi felelősség is van, és persze megosztanak a dolgok, az akkori hatóságok, a különféle jogalkotók és a MAL Zrt-t szabályozó hivatalokat működtető kormány között. És végül felállt a MALÉV bizottság, amely a 2002-2010 közötti privatizációs időszakot vizsgálná ki, a MALÉV és a Budapest Airport esetében milyen pénzek mozogtak, milyen politikai, esetleg gazdasági érdekek motiválták a MALÉV visszaállamosítását. Erre a bizottságra egyébként az elszámoltatási biztos Budai Gyula tett javaslatot. Tehát minden olyan jelentés, amely ma a ház elé került, bizonyos feladatokat határoz meg a kormány és akár a törvényhozás számára is, ajánlásokkal, indítványokkal együtt.
Nika György, köszönjük szépen!
Orbán Viktor levélben gratulált Robert Ficónak a szlovákiai parlamenti választásokon aratott győzelméhez. A miniszterelnök szóvivőjének tájékoztatása szerint Orbán Viktor hangsúlyozta, fontosnak tartja a két ország közötti stratégiai kapcsolatok további fejlődését, és biztosította arról leendő kollégáját, hogy kormánya továbbra is készen áll a szlovákiai magyar közösség sorsát érintő nyitott kérdések megtárgyalására.
Kilépett az RMDS-ből Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, európai parlamenti képviselő döntését közleményében azzal indokolta, hogy elfogadhatatlan számára a kisebbik román kormánypárt verespataki beruházást támogató álláspontja. Kritizált az RMDS-t azért is, mert szerinte akadályozzák a képviselők vagyonosodását vizsgáló szervek munkáját. Tőkés László az RMDS alapító tagja, 2003-ig tiszteletbeli elnöke, ezt követően a Temes megyei RMDS tagja volt. Kovács Péter, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség főtitkára azt mondta, Tőkés László az RMDS-ből való kilépési nyilatkozatával felmondta a 3 éve működő magyar összefogást.
Összesen 19 intézményt érint a kórházak és az ellátási rendszer átalakítása, ami májusig tart. Ezt Szócska Miklós egészségügyi államtitkár jelentette be az érintett intézmények megnevezése nélkül. Az államtitkár szerint a Fidesz frakció ma elfogadta a tervezett átalakításokat, az elmúlt hetekben pedig mind a 19 érintett intézménnyel egyeztettek már a tervekről, amelyek között Szócska Miklós tájékoztatása szerint nem szerepel egyik kórház megszüntetése sem.
Más fázisba érkeznek az egyeztetések azok az intézményekkel, ahol beavatkozás, funkcióváltás történik, hiszen minden ilyen esetben fejlesztésről beszélhetünk. Tehát itt nem azon, hogy valami megszűnik, és ezt a riogatást ki is kéne venni a rendszerből most már, hiszen egy új kistérségi kórház modellre váltanak funkciót, aminek megvan egy adottsága, megvannak az alaptevékenységei.
Új típusú szociális szövetkezetek támogatásáról döntött a kormány. Hegedű Zsuzsa, a miniszterelnök főtanácsadója elmondta, hogy az induló szövetkezetek egyenként 5 millió forintos támogatást kapnának. Ezekre május 1-től lehetne pályázni önkormányzatoknak vagy magánszemélyeknek. A cél az, hogy minél több embernek tudjanak munkát adni. A szövetkezetek lehetőséget adhatnak a helyieknek arra, hogy például mezőgazdasági munkákkal, állattenyésztéssel, gyümölcsszedéssel vagy növénytermesztéssel teremtsék meg az önfenntartás feltételeit. Elsőként az ország leghátrányosabb kistérségéből 800 olyan település segítenének, ahol 5000 főnél kevesebben élnek, és ahol sok halmozottan hátrányos család él.
Kicsinek látszanak ezek a települések, de ezeken a településeken összesen, a 47 leghátrányosabb helyzetű településen közel 1 millió ember él, ezen belül körülbelül 100 ezer gyerekes család, amelyiknek a 68%-a halmozottan hátrányos helyzetű, több gyerekes család.
Szerdától 7-7 forinttal drágul a benzin és a gázolaj. Az újabb emeléssel a 95-ös benzin átlagosan 437, a gázolaj pedig átlagosan 439 forintba kerül majd. A benzinára ezzel újabb történelmi szintet ér el. A gázolaj ugyanakkor még elmarad január végi 453 forintos csúcsértékétől. Az autósok 20-25 forintos eltérést is tapasztalhatnak a kutaknál. A MOL egy hete emelte 5 forinttal a benzinárát, a gázolajét pedig 4 forinttal csökkentette.
A terrorelhárítási központ szerint nem igaz, hogy a TEK fegyveresei saját kollégáikat fogták el egy akcióban még februárban. Hajdú János főigazgató ezt azután nyilatkozta az MT Hírcentrumnak, hogy a hvg.hu múlt pénteken arról írt, hogy egy gyilkossági ügy gyanúsítottjának elfogása közben az akció résztvevői saját kollégáikat is elfogták. A tábornok közölte, hogy beperlik azokat, akik ezt állítják, és kijelentette, az akcióban minden szakszerűen történt.
Két kollégánk volt kapcsolatban akkor ezzel a célszeméllyel, akit akkor már célszemélyként kezelt a műveleti igazgatóságunk. Ők egy másfajta munkafeladatot hajtottak végre, amiről sajnos nem fog tudni pontosan beszámolni önöknek. Azt el kell fogadniuk, hogy ez egy titkos szolgálat.
14 év bujkálás után elfogták Magyarország harmadik legkeresettebb bűnözőjét. Emberölés miatt körözték, közben Angliában élt, hamis papírokkal és egy szállítási cégnél dolgozott. 1998. januárjában két pécsi férfi üzleti vitába keveredett egy vókányi fiatalemberrel. Ellenlábasukat kocsival felvitték a mecsekre. A 28 éves férfit brutálisan összeverték és megfojtották. Holttestét két nappal később a hó alatt találták meg. Az egyik tettest nem sokkal később elfogták, a másik azóta szökésben volt. A rendőrség néhány hete sejtette, hogy H. Gábor új személyi azonossággal Angliában bujkálhat. Az angol rendőrök fogták el, és még a helyszínen beismerte nekik a valós személyi azonosságát.
Elfogultságra hivatkozva az ügyész debreceni törvényszékből való kizárását kérte a kémügy egyik vádlottjának védője. A bíróság ezért elnapolta az első tárgyalást. A kémkedéssel, illetve bűnpártolással vádolt volt titkosszolgálati vezetők büntetőpere emiatt 3 hét késéssel április 3-án kezdődhet.
Minden érintett ott volt, mégsem kezdődött el a tárgyalás a kémkedéssel, illetve bűnpártolással vádolt volt titkosszolgálati vezetők ügyében a debreceni törvényszéken. A bíróság ugyanis még a kezdés előtt elnapolta a tárgyalást, mert az elsőrendű vádlott védője elfogultságra hivatkozva az ügyész kizárását kérte.
Kizárási indítványt jelentettem be, mind a magam, mind védencem nevében a vádat képviselő ügyész személye ellen. A kizárás kérdésében a központi nyomozó főügyészség vezetőjének van döntési joga, és a bíróság úgy ítélte meg, hogy megvárja a nyomozó főügyészség vezetőjének a döntését.
A Nemzetbiztonsági Hivatal két volt főigazgatója, Galambos Lajos és Labor Sándor ellen kémkedés, illetve bűnpártolás miatt emelt vádat a budapesti katonai ügyészség. A polgári titkosszolgálatokat felügyelő volt miniszter és egy vállalkozó ellen szintén kémkedés a vád. Szilvási György felbújtóként, Püski László pedig bűnsegédként szerepel az ügyben. Mivel az ügyet titkosították, nem lehet tudni, hogy a vádiratban mi szerepel. A híradó korábbi értesülései szerint az ügyben a Nemzeti Védelmi Szolgálat tett feljelentést. A kémügy tárgyalása április 3-án kezdődik, ha addig megszületik a döntés a kizárási indítványról.
7 év börtönre ítélte első fokon a Baumag ügy elsőrendű vádlottját, a befektetési szövetkezet egykori vezetőjét a megismételt eljárásban a fővárosi törvényszék. Rajta kívül még 9 álltak a bíróság előtt, ők felfüggesztett szabadságvesztést, megrovást és pénzbüntetést kaptak. Az ítélet nem jogerős, az ügyész és a vádlott fellebbezett. A 9 éve húzódó ügy így ma sem zárult le.
A bíróság halmazati büntetésül. 7 év börtönbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra.
A fővárosi törvényszék Balázs Lászlót a Baumag szövetkezet elnökét hűtlenkezelésben találta bűnösnek, de a bíróság szerint a férfi jogosulatlan pénzügyi tevékenységet is folytatott. A károsultak már 8 éve is tüntettek a parlament előtt, 2005-ben pedig tömegjelenetbe fulladt az ügy egyik tárgyalása. A Baumag 1995-től gyűjtötte a befektetők pénzét, a banki kamatnál jóval magasabb hozamot ígért, a piramisjáték szerűen működő cég azonban 2003-ban fizetésképtelenné vált. A károsultak száma meghaladja a 12 ezeret, nekik összesen 31 milliárd forinttal tartoznak.
Örök emberi tulajdonság, hogy szebbet, jobbat és legfőképpen többet szeretnének az emberek. Igaz ez jelen esetben is, részben Balázs Lászlóra, akit végig ez a kizárólagos eredményszemlélet jellemzett, és már a konstrukció megválasztásakor sem és később sem mérte fel a lehetséges kockázatokat.
Balázs László nem engedte, hogy kép és hangfelvétel készüljön róla. Kamerán kívül annyit mondott, hogy szerinte a fővárosi törvényszék elfogult vele szemben, ezért a strasbourgi emberjogi bírósághoz fordul jogorvoslatért. A károsultak polgári perek sokaságát indították, a büntető eljárás miatt azonban zárolták a cég milliárdos vagyonát, így a befektetők addig nem juthatnak pénzükhöz, amíg jogerős ítélet nem születik.
Álláspontom szerint a bíróság nem a kárvallottak érdekeit is vette figyelembe, és nem a jogot, mert jog szerint már rég meg kellett volna kapjuk a pénzünket.
A Baumag ügyben 2010-ben már hirdettek elsőfokú ítéletet, de azt eljárásjogi hibák miatt hatályon kívül helyezték. Az ügy tárgyalása tavaly kezdődött újra.
Szabadlábra helyezte az ügyészség a nemzetközi bundaügy egyik gyanúsítottját, akit öt társával együtt február 28-án vettek őrizetbe. Erős Károlyt, a Reac volt labdarúgóját, aki ma a Monor Sport Egyesület MB3-as csapatának edzője, azután engedték ki az előzetes letartóztatásból, hogy beismerő társaira pedig terhelő vallomást tett. A gyanú szerint a Reac volt és jelenlegi futballistái 2007 és 2009 között 8 NB1-es bajnoki vagy ligakupa mérkőzés eredményét befolyásolták, amiért alkalmanként 100 000 forint és 2500 euró közötti összeget kaptak. Az ügyészség szerint a beismerő vallomás után a gyanúsított már nem veszélyeztetheti a nyomozást.
Mivel a 6 jogerősen letartóztatott személy közül az egyik önmagára és társaira is teljes körű feltáró beismerő vallomást tett, így az ő vonatkozásában már nem állnak fönn a büntetőeljárás meghiúsításának a veszélye.
Egy családi házban berendezett mini kaszinót fedeztek fel a Tatabánya melletti vértes szőlősön, ahol kábítószert is találtak. Ebben a házban működött az illegális pókerterem. Engedélyük nem volt a szerencsejátékra. A rendőrség 5 embert állított elő tiltott szerencsejáték miatt. Az osztót és az üzemeltetőt gyanúsítottként hallgatták ki. 3 játékos szervezetében kokaint mutattak ki, kettejük ellen kábítószer birtoklása miatt is indult büntetőeljárás.
20 millió forint értékű kábítószert foglaltak le a pénzügyőrök a röszkei határátkelőn. A csomagok tételes vizsgálatánál a NAV munkatársai egy gazdátlan táskára lettek figyelmesek. Ebben törülközőbe tekerve 11 kg kábítószer volt. A marihuána piaci értéke több mint 20 millió forint. Az ügyben kábítószerrel való visszaélés bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás.
48 áramtolvaj ellen indult büntető eljárás Tiszavasváriban. A településen az E.ON ZRT munkatársai tartottak razziát az illegális áramlekötések visszaszorítására. A szabálytalan és gyakran életveszélyes vezetékeket levágták. A fogyasztók ellen eljárás indult, amelynek végén akár 2 év börtön is kiszabható.
Egy kampó a kábelre, onnan be a házba. Általában így lopják az áramot Tiszavasváriban. Fogyasztásmérő nincs, a lakásban mégis van villany.
Ha nem tudtunk fizetni már, hát választani kellett, kenyeret adjuk a gyerekeknek szájukba, vagy villanyt fizessünk. Szerintem ebből meg nincs más választás. Csak kenyér kell a gyerekiknek.
Az illegális bekötés életveszélyes, ezért helyi ügyeskedők csinálják. 1500-2000 forintot kell nekik fizetni alkalmanként. Az E.ON szakemberei elkezdték a szabálytalan vezetékek eltávolítását. A lopások ugyanis a szolgáltató mellett a fogyasztókat károsítják meg.
Éves szinten mintegy 10 milliárd forint kárt okoznak az illegális vételezések, az áramlopások, de ennél sokkal fontosabb, amire a Tiszavasvári eset is nagyon jól rámutatott, hogy nem csak nekünk okoznak ezzel kárt, hanem azoknak az ügyfeleknek is, akik becsületesen fizetnek, hiszen miatt az áramlopások miatt nagyon gyakoriak az üzemzavarok egy-egy hálózaton.
A szerelőket rendőrök is kísérik, és a tervek szerint a jövőben gyakran vissza is térnek azokra a helyekre, ahol most illegális bekötéseket találtak. Szabolcsban tavaly 500 büntető eljárást indítottak áramlopás miatt. A tolvaj akár 2 év börtönt is kaphat.
Bár a hétvége óta érvényben van az országos tűzgyújtási tilalom, ma is volt dolga a tűzoltóknak. Ezúttal a Fejér megyei Csór határában pusztított avartűz. A hétvégén a szokásosnál 6-szor több, mint egy 1300 riasztást kaptak a tűzoltók és a katasztrófavédők.
Ezt az amatőr videót a telefonjukkal készítették a Csór mellett faírtási munkálatokat végző munkások. Monze Péter elmondása szerint 10 kilométerről is látni lehetett a füstoszlopot.
Siettünk a helyszínre, és hát azt tapasztaltuk, hogy sajnos tényleg itt a rét, illetve a nádaség.
A katasztrófa védelem egységei 9 járművel és 60 tűzoltóval vonultak ki. A helyszín parancsnoka a legmagasabb riasztási fokozatúvá minősítette az erős szél miatt gyorsan terjedő avartüzet.
Ami nehezítette az oltást, az egyrészt a erős szél, másrészt pedig az, hogy a területre nem tudtunk bemenni gépjármű fecskendőkkel a talaj nedvessége miatt, és egy kézi szerszámokkal gyalogos módon történt a tűzoltása.
A tűz méreteit 2 számadat is jól érzékelteti. Egyrészt több mint 3 órán át kellett küzdeniük a lángokkal a tűzoltóknak, másrészt csak nem 250 hektárnyi terület égett le. Azt, hogy szándékos gyűjtogatás okozta a Csór melletti tüzet, csak a későbbi vizsgálat deríti ki. Pár vasárnap óta országos tűzgyújtási tilalom van. A tapasztalatok szerint ezzel sokan nem törődnek. pedig a kerti munkát végzők mellett a dohányosok is megelőzhetik a tüzeket.
Amire nagyon kell figyelni, mind a közúton, mind a vasúton közlekedőknél, hogy az égő dohány, amit azaz a cigaretta csikeket ne dobálják el.
A tűzgyújtási tilalom az erdőkre és azok 200 méteres körzetére is vonatkozik, és visszavonásig érvényes. Aki mégis tüzet rak, bírságra számíthat.
Megkezdődött a kiállítási tárgyak elszállítása a krasznahorkai várból, miután a tűzoltóknak mára sikerült eloltaniuk a tüzet. Éjjel még készen létben voltak, mert az épület faszerkezete az erős szélben újra felizzott. A krasznahorkai várban szombaton több mint 6 órán keresztül pusztított a tűz. A rendőrség feltételezése szerint 2 kiskorú cigarettázás közben felgyújtotta föl a domboldalon a száraz füvet, ami lángra kapott és átterjedt a vár tetőszerkezetére.
Az épületbe csak védőfelszerelésben lehetett bemenni, miután a műemléktető szerkezete a hétvégén teljesen leégett, és a hírek szerint még tegnap is lángra kaptak az izzó gerendák. A szakemberek szerint a műkincsek 90%-a épségben megmaradt a nagy tűz ellenére is. A boltívek megakadályozták, hogy a tűz kárt okozzon a gyűjteményben. Ebben a percben a Szlovák Nemzeti Múzeum munkatársai minden erővel a gyűjtemény összecsomagolásán dolgoznak, és biztonságos helyre szállítják azokat, közölte a Szlovák Nemzeti Múzeum főigazgatója. Krasznahorka várai polgármestere szerint nagyon sok önkéntes is segít a műkincsek elszállításában.
Szlovákia minden helyéről jöttek munkások, akik, illetve alkalmazottak a múzeumtól, úgyhogy ők csomagolják és készítik az elszállításra a műemléktárgyakat.
A krasznahorkai vár felújítására gyűjtést hirdetett a Szlovák Nemzeti Múzeum. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikorra fejeződhet be a műemlék helyreállítása.
Újabb csecsemőnek mentette meg az életét a budapesti Heimpál gyermekkórház Madarász utcai inkubátora. Egy egészséges fiú újszülöttet hagytak benne. A néhány napos baba jól van. Az ápolók Gyöngyösi Bencének nevezték el.
Egészséges és jól van, nyugodtan alszik a kiságyban. A vizsgálatok szerint 4-5 napos lehet, szülei a babamentő inkubátorban hagyták. A 3100 grammos újszülöttről most a Madarász utcai kórház csecsemő osztályán gondoskodnak.
Nagyon jó baba, 3 óránként 60-akat eszik most már, és Gyöngyösi Bencének neveztük el.
Szombaton késő este jelzett a Madarász utcai babamentő inkubátor.
Előfűtött, előmelegített inkubátor, amiben nyilvánvalóan ősszel, tavasszal és télen is bekerülhet a gyermek. És a
2 év alatt ez volt a harmadik bekerül, alkalom, hogy ebben az inkubátorban újszülöttet helyeztek el. Legutóbb januárban szintén egy kisfiút hagytak itt.
Minden egyes alkalommal örülünk neki, hogyha a szülők, akik le akarnak mondani a gyermekükről, az ilyen babamentő inkubátorokba helyezik el a gyermekeket.
Bencét hamarosan állami gondozásba veszik, és nagyon hamar új családhoz kerülhet.
Forgalomba kerültek a Magyarország feliratú 5, 10 és 20 forintosok. 10-10 millió darabot gyártanak mindegyikből a Pénzverdében, de a régiek is forgalomban maradnak.
Kósa István csak nem 50 éve dolgozik a Magyar Pénzverdében. Ő készítette az 5, 10 és 20 forintosok mintáit is, amelyeket nemrég újra kellett vésnie. A tervező és egyben vésnök azt mondja, az elmúlt fél évszázad alatt keveset változott a fénypénzgyártása.
Egy technikája van, kézzek egyedülre megvésni. Tehát ez mind szabad kézművelette történt.
A fénypénzeken eddig Magyar Köztársaság állt. Az alaptörvény életbe lépésével Magyarország lett az ország hivatalos elnevezése. Az új pénzek már így készülnek. A bankjegyeket a változás nem érinti, ugyanis ezeken nem szerepel ilyen felirat. Az új feliratos apróból összesen 30 millió darabot gyártanak a Pénzverdében.
Általában a kis címletek fogynak el először, részben azért, mert például a külföldiek hazaviszik őket a saját zsebükbe, mondjuk egy 200 forintosra vagy egy 100 forintosra még jobban odafigyelnek, de egy 5-öst vagy egy 10-est vagy 20-ast szívesen elvisznek magukkal.
Jelenleg Magyarországon csak nem 100 millió darab 5, 10 és 20 forintos van régi felirattal. Ezeket nem tervezik visszavonni, és leadni sem kell őket sehol. Az 50-es, 100-as és 200-as fénypénzekből még sok van, ezért újragyártásuk idén még nem kezdődik el. Az új érmék már mától forgalomban vannak.
Hazatért az első magyar Opel Astra Szent Gotthárdra. Holnap lesz 20 éve, hogy az autó legördült a szentgotthárdi gyár futószalagjáról, azóta Budapesten a Közlekedési Múzeumban pihent.
Így gurult le a szalagról az első magyar Opel Astra. Antal József akkori miniszterelnök vezette. Holnap lesz pontosan 20 éve ennek. Az autó azóta Budapesten egy múzeumban állt.
Az elmúlt 20 évben eléggé nyugodt sorsa volt ennek az autónak, mert a közlekedési múzeumba került az első legyártott Opel Astra.
Az órája szerint 37 kilométert ment eddig az autó. A holnapi évfordulóra saját lábán indult vissza a fővárosból Szent Gotthárdra.
Izgatott vagyok. Az autóban előttünk, vagy 20 éve, Antal József miniszterelnök ült, ő volt az, aki az autót levetette Szent Gotthárdon a szalagról.
Az Astra kényelmes tempóban 4 óra alatt ért vissza Szent Gotthárdra, ahol az Opel gyár dolgozói és a város lakói köszöntötték. Az Opel gyárban kedden tartják a gyártás 20 évvel ezelőtti beindításáról megemlékező ünnepséget.
A sport és az időjárás jelentés után jön a Marslakók című sorozat, majd a Kékfény és a Hexen.
Az este pedig 10 óra után 35 perccel kezdődik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Ünnepeljük együtt az 1848-as forradalom hőseit. Reggel helyszíni közvetítést láthatnak a Kossuth téri zászló felvonásról. Utána bekapcsolódunk a múzeumkerti megemlékezésbe, ahol beszédet mond Tarlós István, Budapest főpolgármestere. Délután újra kapcsoljuk a Kossuth teret, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét kísérhetik figyelemmel. Ünnepi műsorok a közmédiában. Éljen a haza! Az ország egyik leggazdagabb nemesi családjából származott. Mégis úgy gondolta, tennie kell valamit Magyarországért.
Egy hidat akarok építeni.
Micsoda? Egy utász.
Gondolkodásával és tetteivel kitörölhetetlen nyomot hagyott Közép-Európa történelmében.
Hidat akarsz, hogy azon az osztrák hadsereg masírozhasson?
Minek képzeli magát ez a gróf? Magyarország királyának?
Széchenyi István volt katona, politikus, lázadó és szerelmes. És álmait mind valóra akarta váltani. Film a legnagyobb magyarról. Eperjes Károly, Darvas Iván, Cserhalmi György főszereplésével. A Hídember. Bereményi Géza filmje március 15-én az M1-en. Több ezer lóerő vár arra, hogy végre elszabaduljon. Forma 1, Ausztrál Nagydíj, időmérő edzés. Szombaton reggel élőben az M1-en, a Kossuth Rádióban és a Petőfi Rádióban. Ha lemaradtak, megnézhetik az ismétlést 13 óra 30 perckor az M1-en. Versenyben vagyunk!
Tévézgetünk? Ingyen? HD minőségben?
Tessék hazamenni mindig tévézni. Az is ingyen van.
Miért fizetne feleslegesen a HD programokért? Nézze a futamokat akár HD minőségben, havidé nélkül a Mindig TV-vel. Ne várjon, váltson most! Ha most vásárol Sony LCD TV-t, 3 hónapon át 7 helyett 17 csatornát nézhet ingyen. Mindig TV. Minőség havidé nélkül.